Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Vízkereszt ünnepének prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk a 72. Zsoltárban, az első verstől a fejezet végéig a következőképpen. Isten, add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultat. Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot. Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak. Segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre, mint ahogyan eső hull a rétre, és zápor áztatja meg a földet. Úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig, hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei. Tarzisznak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót. Boruljon le előtte minden király, minden nép, őt szolgálja. Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára az ő vérük. Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap. Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon. Virágozzanak a városok, mint földön a fű. Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog. Nevével mondjanak egymásra áldást, mondja őt boldognak minden nép. Áldott az Úristen, Izrael Istene, egyedül ő tud csodákat tenni. Áldott legyen dicső neve örökké, töltse be dicsősége az egész földet. Amen. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Tudjuk, hogy különböző stílusú, különböző mondani valójú zsoltárok vannak a 150 zsoltár között. Vannak bűnbánati zsoltárok, vannak halleluja zsoltárok, Istent magasztaló énekek. Aztán vannak zarándok énekek, amelyeket a zarándokok énekeltek, miközben zarándokoltak Jeruzsálembe, az ünnepekre, napokon keresztül, vagy vannak a grádicsok énekei, amikor mentek föl a templom lépcsőin, akkor ezeket a grádicsokat énekelték, vagy vannak bosszú zsoltárok, és vannak király zsoltárok, mint a most felolvasott 72. zsoltár, amelyben arról van szó, hogy nekünk királyunk van, sőt, arról van szó, hogy ez a király legyen addig, uralkodjon addig, amíg fénylik a hold és a nap. Vagyis itt nem csupán egy földi királyról van szó. Bár valószínűleg akkor sem tévedünk sokat, hogyha megtartjuk Pál apostolnak azt az intését, amikor azt mondja, hogy tartsatok esedezéseket, könyörgéseket minden emberért, királyokért, feljebb valókért, mondja ezt Timóteusnak az első levél második fejezetében. Ennek is megvan a maga helye. Azt gondolom, hogy jól tennénk, hogyha ezt tennénk. Ha máskor nem, említésre került elmúlt alkalommal, nemzeti ünnepen. De azt gondolom, hogy azon kívül is jó lenne, hogyha odáig juttánk, hogy tartunk esedezéseket az ország vezetőiért. Mert ez a parancs. Ennek is megvan a maga helye. De itt jóval többről van szó. Bár a a Zsoltár arról szól, hogy az ókorban, Izraelben, de másutt is szokás volt a királyért könyörgéseket mondani. De itt, amint látjuk, egy örökké való királyról van szó. Olyanról van szó, aki előtt minden nép le kell, hogy boruljon. Ilyen még nem volt. Jézus az egyetlen, aki előtt minden nép között van követő. Jézus az egyetlen, aki elé három király, bölcsek. Persze nyilván tudjuk, hogy nem királyok voltak, tudjuk, hogy nem biztos, hogy hárman voltak, nem tesz említés róla Máté evangélista, csupán, hogy bölcsek érkeztek. Lehet, hogy pont hárman voltak, ahogyan sejti a nép a háromféle ajándékról, lehet, hogy többen voltak. Egy a lényeg, egy a fontos, hogy más népek is megismerték rajtuk keresztül is, és később a tanítványokon keresztül is, és mai tanítványokon keresztül is, megismerték és megismerik ezt a királyt, aki mindenkinek a királya és örökké való király. Érdekes ez a királyság. Az első király Izraelben Saul volt, akinek a királysága, illetve maga a király választásnak a gondolata. Ugye tudjuk, hogy nem tetszett Istennek. Sámuel meg is mondja a népnek. Miért nem tetszett? Azért, mert Isten úgy gondolta, hogy az ő népe számára ő a király, a láthatatlan király. És hogy őt kell imádni. És aztán elmondja Sámuel a királlyá választásnak a hátulütőit. Felsorolja, hogy adót kell majd fizetnetek. Elmondja azt, hogy fiataljaitokat elviszi katonának. Elmondja azt, hogy lányaitokat elviszi, nem tudom, sütőmesternek, vagy sütőnőknek. És így tovább. Igen, felsorolja, milyen robotot kell majd végeznie a népnek. Ez a hátulütője annak, hogyha van látható király. De milyen ez a király, akiről a 72. Zsoltár ír? Jézusnak szüntelenül feltették azt a kérdést, amit így fogalmaz meg Pilátus, amikor elé citálják, hogy te csak ugyan király vagy? Ezt a kérdést senki sem kerülheti meg. Jézus senki sem kerülheti meg. Heródesnek is találkoznia kell ezzel a kérdéssel. Neki is megvan a lehetősége, hogy ehhez a királyhoz menjen. Ő másképpen gondolja, másképpen megy. Lehet így is, de hát annak elég súlyos következményei vannak. A pásztorok is, a bölcsek is ott van, kinyilatkoztatást kapnak valamilyen módon. A pásztorok angyalokon keresztül, a bölcsek a maguk mágikus tudományán keresztül, de megkapják a kinyilatkoztatást, hogy itt van az igazi király. Nem az a babiloni horoszkóp készítés az, ami megoldást nyújt, hanem ez a király, aki megszületett. És elmennek, és lecserélik a babonájukat. Tehát hány babonáról tudunk, amit ma is nagyon sokan hisznek, komolynak gondolnak új év fordulóján, mit szabad, mit nem szabad csinálni, mit kell kerülni, mit kell elővenni. Hát nekünk végre Jézushoz kell menni, a királyhoz. És amikor Pilátus ugye úgy dönt, hogy kiírja Jézusnak a keresztjére, hogy a názareti Jézus a zsidó királya, akkor ugye sokan nem értik ezt, és nem veszik észre, hogy rá van szükségük, és felháborodva mondják, hogy hát nekünk császárunk van, nem királyunk. Mert milyen ez a király? Azt olvassuk a Zsoltárban, hogy igaz és kegyelmes. igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat. Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. És megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent, és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára az ő vérük. Igaz és kegyelmes. Gondolatunk arra, hogy, amit említettem valamelyik vasárnap, hogy vártak kétféle messiást is. Az egyik volt a papi messiás, aki feláldozza magát, aki írgalmaz, és várták a király messiást, aki igazságot hoz. Melkisédek jön elő a király messiás várdalomnál, akiről azt olvassuk, hogy király és Isten papja volt, és neki visz ajándékot, kenyeret és bort Ábrahám. Bocsánat, ő visz kenyeret és bort Ábrahámnak. Ő ajándékozza meg. Ő az a király, aki megajándékozza Ábrahámot. És amikor Ábrahám tapasztalja ezt, hogy milyen Melkisédek, akkor ajánlja fel a tizedét mindenből ennek a királynak. És így van nálunk is, hogy amikor az Isten irgalma árad ki ránk a keresztről, amikor megértjük, hogy ő adta magát, akkor adjuk mi is magunkat és mindenünket neki. Melkisédek megáldotta Ábrahámot, és csak ezután adott tizedet mindenből Melkisédeknek, vagyis nem fizetségként, hanem hálából. Hát ma ugye sokszor felteszik a kérdést a roskadozó evangélius egyházban, a vezetőink kiszokták számolni, hogy mennyivel kellene minden egyháztagnak hozzájárulnia a költségekhez, hogy minden rendesen menjen. Hát most a legutóbbi számítás az, hogy hát azért úgy minden embernek körülbelül évente, hát 20 000 forint egyház fenntartó járulékot kellene fizetnie. De hát nyilván tudjuk, hogy van, aki semmit sem ad. És én hozzáteszem, hogy csak akkor szabad adni, hogyha már tudjuk, hogy megáldott bennünket minden áldással ez a király. Ábrahám nem előzi meg Melkisédeket. Melkisédek az, aki ad Ábrahámnak. És csak ezután adja hálából a tizedét Ábrahám a királynak. Mi is csak akkor adhatjuk, hogyha már tudjuk, hogy megáldott bennünket az Isten. Nem írhatjuk elő, hiába számoljuk ki, hogy most 20 000 forint, 40 000 forint. Azt kell megértenünk, hogy mindent az Istentől kaptunk. Minden forintot tőle kaptunk. Tehát kétféle messiást vártak, papi és királyi messiást, és most itt arra kerül a hangsúly ebben a Zsoltárban, hogy király ez a messiás, ritkábban kerül erre a hangsúly, aki harcol, aki letipor, aki igazságot szolgáltat. Olyan messiásunk van, aki szembeszáll a halállal, az ördöggel, és legyőzi azokat. Felkarolja a szegényt és a gyengét. Eszembe jut ezzel kapcsolatban Péternek a vízen járása. Talán emlékszünk még rá, hogy valamikor beszéltünk arról, hogy milyen szabályai vannak a vízen járásnak ez szerint, a történet szerint. Talán az első pont volt az, hogy nézz mindig Jézusra, és csak az ő szavára indulj el, hiszen Jézus mondja Péternek, hogy gyere, lépj ki a hajóból, hogyha szeretnél. És aztán csak ráfigyelj, ne a hullámokra, mert akkor süllyed, Péter. Aztán mindig Jézus felé menj, és így tovább. De ha mégis elkezdnél süllyedni, hát akkor kiálts hozzá segítségért. Valaki azt mondta, hogy engem elborítanak a hullámok. Mire? Ezt felelte neki egy lelki testvér, hogy hát miért nem jársz a vizen? De engem elborítanak a hullámok, mert úgy érzem, hogy nem tudok kikecmeregni abból a lelki válságból, meg betegségből, amelyben benne vagyok. Úgy érzem, hogy megfulladok. Nincs elég hited. Nem nézel Jézusra. Hát miért nem jársz a hullámokon? Jézus viszont mit csinált? Felkarolta a süllyedő Pétert. Így fogalmazza meg a 72. Zsoltár, hogy megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Felkarolja. A tanács nem segít. Hiába mondom, hogy ezek a vízenjárások a szabályai. Nem indít vízenjáró tanfolyamot Jézus ezek után Péternek. Legközelebb majd így csináld. Még csak úszni sem kezdi el tanítani, elég cinikus hozzáállás lett volna, hiszen Péter tudott úszni, abból is tudjuk, hogy amikor feltámad Jézus, akkor és megpillantja a parton, akkor beleveti magát a vízbe, hogy hamarabb érjen partot, mint a hajó. Péter tudott úszni. És Jézus nem indít neki semmilyen tanfolyamot, hogy hát, hogyha vízen nem tudsz járni, akkor legalább úszni tudjál, hanem felkarolja. Ezt teszi Jézus, mert drága az ő vérük, fogalmaz a 72. Zsoltár. Annyira drága a mi vérünk az ő számára, hogy a saját vérét adja. Ő az egyetlen, aki meg tud menteni. Nagyon megrendített, amikor találkoztam Hanvas Bélának egy gondolatmenetével. Talán felolvasom. A modern pszichológia lélek meghatározása rossz, és ennek döntő következménye nem csak a teóriában, sokkal inkább a közvetlen gyakorlatban, és pedig a pszichoterápiában van. Az olyan lélektan, amely fals lélek koncepcióval rendelkezik, és amely a valódi antropológiai alaptanítást, vagy alapállást nem ismeri, vagyis azt, hogy az ember bűnös, a terápiában, a gyógyításban is megbukik. Mint ahogy a modern lélektan megbukott, és nem fog tudni gyógyítani. Teljesen igaza van. Nem tud gyógyítani az ember embert. Mert aki ott ül velünk szemben, ugyanúgy süllyed, mint mi. És ráadásul nem biztos, hogy tudja, hogy az ember bűnös. A legtöbb pszichológiai jelenzet tagadja a bibliai antropológiát, azt, hogy az ember mindenestől elveszett és bűnös. Hát ezért van igaz a Hanvas Bélának. Nem segít a megmentő, az az igazi király, az a messiás király, az Úr Jézus. És ő hív bennünket követésére. Hát gondoljunk bele, hogy félelmetes dolog az elhívás, talán úgy nem is gondoltunk a mélyére ennek, hogy az elhívás, az, hogy ő követésére hív, az félelmetes. Miből gondolom ezt? Amikor Ábrahámat elhívja Isten, akkor mit mond? Menj el rokonságot közül. Menj el atyád házából. Hagyd ott a házadat. Nem félelmetes ez? Mindent hátra hagyni? Mit mondanánk, hogyha tényleg ezt így éreznénk a szívünkbe, hogy el kell mindenünket hagyni? Na de hát nekem ott vannak a unokáim, hát ott van a beteg édesanyám, ott van ez, ott van, nekem gondot kell viselni. Félelmetes dolog az elhívás. Vagy Jézus hogyan fogalmazza meg? Ha valaki nem gyűlöli meg az apját, anyját, saját életét, az nem lehet az én tanítványom. Vagyis tudjuk, nem azt jelenti, hogy gyűlölni, hanem hogy háttérbe tolni Jézus követésével szemben. Valaki így írta, hogy persze, hogyha egy férfi nagyon könnyen gyűlöli az anyját, vagy egy nő állandóan azzal küzd, hogy mindig veszekednie kell az anyjával, és nem tudja szeretni, akkor az inkább tegye félre ezt az igét. Ez nem neki szól. De alapvetően, hogy mindent háttérbe sorolni, és Jézus követni, ez nagyon félelmetes. Nagyon drasztikus. És erre a misszióra hív bennünket a mai Isten tiszteleten az Isten igéje. Hiszen így fejeződik be, maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog, nevével mondjanak egymásra áldást, mondja őt boldognak minden nép, hogy terjedjen híre. Mindannyian tudjuk, hogy vízkereszt ünnepe a missziónak is az ünnepe. Milyen missziói lehetőségünk van? Mindig nehéz a gyülekezeti munka azért, mert nagyon nagy a fluktuáció a településen. Igaz, hogy sokan költöznek be, sok gyermeket kezdünk el tanítani, de aztán sokan elköltöznek. Elkezdték a hittant, és elmennek. És nem tudjuk, hogy hova mennek, és nem tudjuk, hogy be tudnak-e kapcsolódni ott egy másik gyülekezet hitoktatásába, vagy gyülekezet életébe. Mégis ez az egész helyzet, én azt hiszem, a misszió segíti, hiszen nagyon sokan jönnek, akiket elérhetünk. Az a feladatunk nekünk, akik itt vagyunk, hogy akik beköltöznek, akár 5 évre, 10 évre, vagy hosszabb időre, azoknak hirdessük a messiást. És aki pedig elmegy, nyilván van ilyen is, hogy az őslakozók közül valaki elköltözik, annak pedig az a feladat, hogy vigye az örömhírt a messiásról oda, ahová megy. Nem az a feladat, hogy olyan gyülekezetet keressünk, ahol nincsen elkötelezettségünk, nem az a feladatunk, hogy olyan helyre menjünk, ahol mi jól érezzük magunkat, hanem az a feladatunk, hogy elmenjünk és hirdessük a messiást. Akár jól érezzük magunkat, akár nem. Misszióra hív ez a király bennünket. Követésére hív, ez az elhívás félelmetes is lehet, és misszióra hív, hogy vigyük az örömhírt mindenkinek, akivel találkozunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, messiásunk, királyunk, köszönjük neked, hogy te elhívsz, megszólítasz, várod, hogy kövessünk téged, segíts, hogy induljunk, és hirdessük a te megváltásodat. Amen.